Ez a Mezzoforte, a Mária Rádió legújabb kultúrával foglalkozó beszélgetős műsora. A szerkesztők I. és Csenge
és Kovács Barna.
Vendégünket, Simonfi Pétert főként a közösségi médiából, azon belül is a YouTube-ról ismerheti a hallgatóság. Itt foglalkozott már zenei videókkal, vloggal, illetve profi kisfilmekkel. Az elmúlt időszakban pedig a reklámfilmek világába is belekóstolt. YouTube csatornáján a bemutatkozása végén szerepel egy mondat, amely nagyon jól összefoglalja az egész lényét. Szóval csak annyit mondanék magamról, hogy szeretek kamerázni, és szeretem a jó történeteket. Szia Péter, köszöntünk a stúdióban!
Sziasztok!
Korábban hangtechnikusként végeztél, hogyha minden igaz, azóta pedig különböző filmes tevékenységeket folytasz, többek között dolgoztál vágóként a Pannonia Picturesnél. Ezek mellett elindítottad a YouTube csatornádat is. Hogyan viszonyulsz ez a kettősséghez, ami talán a bemutatkozásodban is érezhető, hogy egyszerre érdekel a művészet és a filmezés műszaki oldala is. Milyen szerepet tölt be az életedben a technika iránti vágyakozás, vonzalom és a művészet?
Nálam ezek a dolgok tehát nagyon-nagyon összefolynak, mert folyamatosan váltakozott az, hogy én mit is szeretnék csinálni. Tehát az, hogy én hangtechnikus legyek, azt az ötletet megelőzte az, hogy már láttam akkoriban is, amikor gimnazista volt, hogy mekkora lehetőség van a YouTube-ban. Tehát a gimiben mindenkit azzal traktáltam, hogy ez a jövő, meg hogy én ebben látom a karriert. Aztán valahogy így talán a zene miatt így a hangtechnika elkezdett vonzani, hogy megtanuljam azokat a dolgokat, amik kellenek ahhoz, hogy fel tudjam venni így a zenéimet, és ezzel is indult ugye a YouTube csatornám a suli végén. Szóval a zenei csatornával indított ez a dolog aztán, vagy indult ez a dolog, és valahogy, tehát nyilván én az a fajta ember vagyok, aki nem szereti kiadni a munkát. Tehát, hogy amit lehet, azt én csinálok. Meg ez egy baromi nagy hátrány is a film szakmában, mert egyre inkább látom azt, hogy egyedül kevés vagyok. És emiatt volt az, hogy amikor a zenei videókat csináltam, akkor a videókat is én vettem fel hozzá, és ezáltal megtanultam kezelni így a kamerát, és kiderült, hogy ez az én utam. Tehát, hogy sokkal több tehetségem van így a kamerázáshoz, mint a zenéhez. És akkor, hát utána jöttek a dolgok, így zúdult rám minden. Tehát Szombathelyről kaptam ugye egy lehetőséget a Pannonia Picturesnél, akkor ott elkezdtem dolgozni, mint vágó meg. Hát igazából mindenes voltam, de tehát utómunkázni még mindig sokkal jobban szeretek, mint forgatni. Tehát az valahogy nyugisabb, meg ott, ha elrontasz valamit, akkor azt ki tud javítani. Tehát, hogyha viszont forgatsz, és ott rontasz el valamit, akkor az szívás. Tehát, hogy ott azzal nehéz mit kezdeni. És hát folyamatosan épült ez a dolog. Tehát, hogy hol így a szakmai részben voltam jobb, hol így az online részben, és most jelenleg megint ott tartok, hogy inkább vagyok egy közösségi személyiség, mint filmes arc, de ahogy mondtátok, kezd ez átfordulni. Tehát, hogy tavaly például szerintem már több ilyen, úgymond megkeresett, vagy ilyen így szoktam nevezni, hogy külsős munkám volt, mint sem YouTube videóm. De idén ezen szeretnék változtatni, tehát még a mai napig kitart ez a kettősség.
Most melyiket érted épp fontosabbnak? Azt, hogy te művész vagy, és szeretnél valamilyen egyedi dolgot alkotni, vagy pedig, hogy technikailag fejlődj?
Hát ez kettős továbbra is, tehát hogy nehéz, mindkettőt folyamatosan kell fejleszteni, tehát egyrészt, hogy a technológia is fejlődik, és hogyha valaki ebben lemarad, akkor az sajnos ott marad. Jelenleg, tehát az idei évben az a legfontosabb, hogy kicsit visszataláljak a közönséghez, tehát én érzem azt, hogy most nagyon-nagyon sokat dolgoztam kifelé, és nagyon-nagyon sok reklám volt. Tehát ha végignézünk a csatornán, akkor nagyon sok úgymond szponzorált videó van, amiben elhelyeztem különböző termékeket, vagy egy bizonyos cég támogatta. Amiatt nem szoktam annyira pironkodni emiatt, mert én azt gondolom, hogy így is a maximumot nyújtom egy-egy videóban, és azért próbálok egyedi tartalmakat csinálni. Viszont idén jobban szeretnék filmes vonalhoz nyúlni, és eddig az volt a probléma, hogy a cégek annyira nem voltak nyitottak, hogy egy ilyenbe segítsenek, tehát hogy nyilván itt most mit mutatunk be, vagy hogyan tudjuk behozni a márkát, az egy baromi érdekes kérdés. Viszont szerintem idén változik ez a dolog, mert már vannak előkészületben izgalmas dolgok, és úgy néz ki, hogy ez a filmes vonal halad tovább idén.
Ha a tartalmat fogyasztasz, és nem pedig előállítasz, akkor te melyik művészeti ágat részesíted inkább előnyben?
Hát most lehet, hogy sokan meg fognak kövezni. Két művészeti ág van, ami valahogy valami miatt így nincs is hozzá érzékem, meg valahogy annyira nem vált ki belőlem túl sok mindent. Az egyik a tánc, a másik a festészet. Tehát, hogy így Beszélgettem művészekkel erről, és például a festészetnél engem a hiperrealizmus tud lenyűgözni, és arról azt mondják, hogy az tartalmazza így a legkevesebb ilyen művészi tartalmat, mert valóságot lemásolni az nem művészet. Hát nyilván filmeket szoktam nézni, meg sorozatokat is, tehát most már beszélhetünk sorozatokról is, mint művészeti termékekről, tehát hihetetlen, hogy miket alkotnak. Mostanában láttam például a Mr. Robotot, az tehát lenyűgöz, hogy ott mit, meg hogyan csinálnak. A másik, amit nagyon szeretek, az a Vimeo. Tehát kevesen ismerik itthon, vagy talán annyira nem szokták fogyasztani. Arra szokták azt mondani, hogy az a videós közösségi platform, ami a művészeknek van fenntartva. És ott van egy ilyen fül, amit tulajdonképpen a Vimeo ajánl, ilyen kis filmek, és ott vannak nagyon jó dolgok, tehát azokat mindig át szoktam nézni. Meg aztán nem tudom, olvasni szoktam, meg hát nyilván a zene az. De hát zenét azt mindenki hallgat.
Tudunk arról, hogy zenéltél, és hogy ugye filmeket készítesz. Ezeken kívül volt valamilyen művészeti ág, amivel esetleg próbálkoztál korábban?
Most a táncot elő lehet hozni, de azt nem nevezném annyira annak. Tehát az, hogy suliba volt ilyen tánckör, és akkor ott próbálkoztunk valamit, az annyira nem nevezném se tanulásnak, se úgy nagyon művészkedésnek. Tehát az inkább csak egy ilyen kis hobbi volt, úgyhogy igazából nem. Tehát kiskoromban is az az érdekes, hogy amint apa engedte már, hogy használjuk a kamerát otthon, szórakoztunk ilyesmivel. Tehát lézerkardozós videókat szerkezgettünk, meg előtte, amikor volt kazettás magnunk, akkor az öcsémmel csináltunk ilyen rádió műsorokat, tehát hogy ilyesmivel játszottunk.
Végül, hogy a filmezésnél kötöttél ki a zenélés után?
Rájöttem arra, hogy annyira nincs nagy tehetségem a zenéhez, tehát szerették az emberek, meg sokan hallgatták, de hát azt mondjuk, hogy annyira nem volt azért kiemelkedő. Valahogy a filmezés az meg így olyan, hogy így ott nem kell görcsölnöm, tehát hogyha elkezdek egy videón dolgozni, vagy elkezdek saját tartalmakat csinálni, vagy akár egy reklámfilmet, akkor valahogy így be tudok merülni, és emiatt így, hát szerintem jelenleg ez egyetlen dolog, ami úgy igazán ki tud kapcsolni.
A munkaira láthatóan nagyon jó hatással van az, hogy a te profi technikai tudásod mellé egy művészi hajlam is társul, de ezek amellett, hogy előnyök, szabtak már gátat egymásnak valaha?
Húha!
Tehát volt olyan például, hogy azt érezted, hogy nem tehetsz bele annyi effektet, amennyit te szeretnél, vagy annyi különleges filmes megjelenítést, mert az már a megértést gátolná?
Ettől féltem, amikor beindult a számozott sorozat, akkor amikor a hármat feltöltöttem, ott azt hittem, hogy ott el fognak küldeni a francba, hogy ez mi. Mert ugye én vlogoltam is, na már most a vlogjaimnek a fele az elérhető ilyen rejtett formában a csatornán, a budapesti részleg az így rejtve marad örökre, mert az kicsit olyan túlságosan személyesre vettem, és így nem örülnék neki, hogyha így fönnmaradna. Azért is, mert sokat változtam, meg azért sok olyan dologról volt szó, tehát nem örülnék, hogyha így örökre fönnmaradna. És amikor elindult a számozott sorozat, akkor volt az, hogy megkérdeztem így magamtól, hogy én miért szeretnék vlogger lenni. Filmes körökben mozogtam, egy csomó tudást megszereztem a Pannoniánál, és hogy ezeket tudnám használni, és így indult be ez a számozott sorozat, és emlékszem, tehát így a kérdésre választom, amikor feltöltöttem a hármat, akkor nagyon féltem, hogy nem fog tetszeni az embereknek. Aztán a visszajelzések alapján egyre bátrabb lettem, tehát nyilván azért a hatósban is voltak jelenetek. Volt az a cigarettázós, amit nagyon sokan félreértettek, hogy akkor én most dohányzom-e vagy nem, egyébként nem. Illetve maga az volt egy ilyen kis véres jelenet is, illetve a hetes is, az is már kicsit az a kategória, amikor úgy féltem attól, hogy na most ez, erre azt fogják mondani, hogy ez mások, és hogy ez nem kéne, vagy pedig szívesen fogadják, úgyhogy emiatt egyre bátrabb és bátrabb vagyok.
A második blogban fogunk még beszélgetni a YouTube csatornádról, de most lezárnánk az első részt, így hát tartunk egy kis szünetet, addig is maradjanak velünk a hallgatók. Mindjárt szól a Szabó Benedek és a Galaxisok legújabb albumáról, az M6. A szünet után folytatjuk interjúnkat vendégünkkel, Simonfi Péterrel itt a Mezzoforte műsorában. Köszöntjük ismét hallgatóinkat! Ez továbbra is a Mezzoforte, ahol folytatjuk is a beszélgetésünket vendégünkkel, Simonfi Péterrel.
Mint említettük, foglalkoztál zenés videókkal, dalfeldolgozásokkal, és készítette 200 körüli napi vlog adagot is. Emellett van egy számozott sorozatod is, amely talán tökéletes kivetülése annak, amiről az előbb is beszéltünk, a művészet és a technika kapcsolatáról. Mesélj nekünk egy kicsit a YouTube-os pályafutásodról. Mondtad, hogy már korán felfedezted ebben a lehetőséget, onnantól mi történt?
Nagyon rosszul kezdtem szerintem, majd hozzáállás szintem, mert amikor elkezdtem zenei videókat csinálni, azt tudni kell, hogy magyar számokat dolgoztam át, és a zenei csatornán kettő kivételével csak átdolgozások vannak. És az első videókat, azokat mindig megosztotta az az előadó, akinek éppen átdolgoztam a zenét, és emiatt gyorsan növekedett a megtekintés is, illetve a feliratkozó szám is, és akkor így azt gondoltam, hogy ez nekem szól, és nem annak, hogy esetleg az előadók így megosztották, úgyhogy azt hittem, hogy megvan így a tuti recept. Aztán meg kiderült, hogy annyira azért nem egyszerű a dolog, tehát hogy amikor beindult a zenei csatorna, akkor így tettem egy olyan kijelentést, hogy márpedig nekem fél éven belül meg lesz a 10 000 feliratkozó rajta, hát nem volt ennyire könnyű, tehát baromira nehéz összeszedni 10 000 embert. És a vlognál is kicsit ez volt, hogy így követtem embereket, és így néztem, hogy csinálják, és azt mondom, hogy na hát ez tök egyszerű, ezt én is meg tudom csinálni, és jobban fogom majd csinálni, és voltak ilyen, azok sincsenek már fönn, de voltak olyan videóim, amikor csak leültem és beszéltem a kamerába egy adott témáról, és hát azok is, nem tudom, hol volt rajtuk megtekintés, hol nem, aztán ugye elkezdtem a napi vlogot is, és ott is látszódik azért, ugye a német sorozat az fenn van, hogy így mivel próbálkoztam, meg hogyan próbáltam összerakni, tehát rájöttem, hogy annyira nem egyszerű, és mindig próbáltam így a már bejártott recepteket használni, tehát olyan címeket adtam a videónak, is próbáltam, meg olyan témákat húztam elő, és kiderült, hogyha nem erőlködöm, és elengedem ezt az egészet, hogy akkor most hányan néznek, vagy hány feliratkozón van, akkor valahogy könnyebb. És ez volt a számozott sorozat egyébként. Tehát úgy indult be ez az egész sorozat, hogy megcsináltam Budapesten, Zsinórban 120-valahány napi vlog részt, és hirtelen abba kellett hagynom, tehát így minden előjel nélkül, mert azt tudni kell, hogy akkor elkezdtem dolgozni Budapesten is, és a munka mellett vlogolni az eléggé nehéz. Egy filmstúdióban dolgoztam egyébként itt is, miután felköltöztem.
Ekkor egyébként tervezted, hogy még folytatni fogod a napi vlogolást?
Persze, én nagyon szerettem volna, meg ugye így is beszéltük meg, hogy tök jó, tehát hogy bejárok a stúdióba, egyébként ott vágó voltam, de hogy emellett nekem a napi vlogot azt csinálni kellene. És volt egy olyan alkalom, amikor így SOS szóltak, hogy már pedig ezt meg kell csinálnom, és nem tudtam aznap se forgatni, se rákészülni. Néha szoktam ilyeneket csinálni, hogyha tudom, hogy egy adott nap túl sűrű lesz, akkor előtte leülök, és akkor előtte nap felveszek valami kérdezfeleket, vagy nem tudom, és akkor nem maradt ki videó. És akkor kimaradt, és emlékszem, annyira rosszul érintett, tehát egész nap annyira stresszbe voltam, hogy borzasztó volt. És a nézők is írtak, hogy hol a rész, minden, és akkor úgy döntöttem, hogy nem is válaszolok senkinek semmit, és akkor egy hétig volt egy ilyen kis szünet, és kijött az egyes. Hogyha valaki felmér a csatornára, és megnézi a számozott sorozatot, akkor az ne az egyessel kezdje, mert az még egy, tulajdonképpen egy vlog epizód volt, viszont abban is fel lehet ismerni olyan elemeket, amik már így a, hát úgymond a számozott sorozatnak a stílusára utalnak. És aztán láttam a nézők, tehát hogy a számozott sorozat is úgy indult, hogy a 13 okon volt kapcsán, hogy akkor 13 indokot felhozok, hogy miért maradt ki ez az egy hét, és én úgy terveztem, hogy akkor zsinórba lemegy a 13 rész, és utána megy minden tovább, és a második rész után gondolkodtam el azon, hogy lehet, hogy ebbe több van, és lehet, hogy érdemes jobban kidolgozni a részeket, és akkor volt egy fél éves szület a kettes meg a hármas között, és a hármas volt így a nagy váltás, és onnantól kezdve így az emberek is máshogy álltak hozzám, és így tényleg a megítélésem a YouTube-on megváltozott, hirtelen a cégek is elkezdtek foglalkozni velem, mert tehát nekem akkora probléma volt az, hogy minden nap készítettem videót, és tök egyszerűen tudtam volna bármilyen úgymond szponzorációt implementálni a videóba, és ez amiatt volt cél, mert én tényleg szerettem, hogy ez legyen a megélhetésem, és úgy csak ezzel kelljen foglalkoznom, és kiderült, hogy rosszul csináltam, és amikor megindult a számzott sorozat, akkor kiderült, hogy ez az út.
Milyen tapasztalatokra tettél szert a vlogolós időszakod alatt, ami esetleg a további pályádon, illetve munkásságaidban is segíthet majd?
Nagyon-nagyon gyorsan megtanultam vágni. Tehát amikor a napi vlogokat csináltam, akkor egy óra alatt össze kellett raknom egy epizódot. Így utómunkában nyilván úgy lettek forgatva, hogy ez könnyen kivitelezhető legyen.
Ezek szerint többet is segített a napi vlog, mint az, hogy te belette vágóként dolgoztál?
Igen, tehát a napi vlog az baromira fejlesztett, tehát eleve akkor alakítottam ki így a mappa rendszeremet, hogy mindent azonnal megtaláljak, meg azt, hogy hogyan épül fel egy projekt, tehát hogy így emiatt nyilván egy napi vlog epizódot nem lehet összehasonlítani egy számozott résszel, tehát azért más előkészítést is kíván, meg más utómunkát, de az tény, hogy ebben nagyon-nagyon sokat fejlődtem, illetve most azért szenvedek egy kicsit, de amikor napi vlogoltam, akkor a beszédkészségem az eszméletlen volt. Tehát nem volt őzés, nem volt befejezetlen mondat, hanem tök simán tudtam beszélni, és kicsit úgy érzem, hogy kikopott most, hogy nem beszélek annyit.
Meséltél már a számozott videókról. Kezdjük azzal, hogy honnan jött ez az ötlet, illetve mi hagyt még mindig, hogy folytasd ezt a lassan 3 éves sorozatot?
Az alapötlet, azt mondtam már, hogy a 13 okon volt című sorozat ihlette, vagyis hát onnan származik az alapötlet, igen. Abban a sorozatban egy lány készít naplókat Magnó kazettára, amiben elmeséli a történetét, hogy jutott el odáig, hogy megöli magát, és emiatt 13 okon volt a címe, mert 13 okot sorol fel. És emiatt döntöttem úgy, hogy ez a szerkezet ez tök jó lenne ahhoz, hogy én is elmondjam, hogy úgymond miért nyírtam ki a vlogot, tehát hogy miért maradt abba. Maga a szerkezet maradt már csak meg, tehát mondom, annyira átalakult ez az egész, hogy azt tudom, hogy 13 epizód lesz. Fun fact, azt is tudom, hogy hogyan fog lezárulni ez az egész, és azt tudom, hogy hát egy az, hogy nagyon érdekes lezárása is lesz, és valami újat is előre fog vetíteni. Amiatt folytatom még mindig ezt a sorozatot, meg amiatt tartom a mai napig így a legfontosabbnak, annak ellenére, hogy tavaly mondjuk csak egy epizód jött ki, mert tényleg hiszek abba, hogy ez így bennem is átfordít valamit, hogyha ezt végig tudom csinálni, illetve megalapozza majd a karrieremet. Tehát én nem igazán YouTube-ban gondolkodom, annak ellenére, hogy azt mondtam, hogy látom, hogy milyen potenciál van benne. Érzem azt, hogy nekem úgymond a platform kicsi lesz, és nem amiatt lesz kicsi, mert tehát, hogy nem, ez nem ilyen fellengzőség, hogy én több vagyok, mint sem, hogy egy youtuber legyek, hanem van egy csomó más platform, ahol jobban ki tud bontakozni egy magamfajta. És emiatt csinálom, mert tényleg így hiszek abban, hogy ez egy jó dolog, meg nekem is jót tesz. Tehát úgy lettek megcsinálva az epizódok, hogy mindig egy olyan témával foglalkozzanak, ami rám negatívan hatott, és ezáltal kicsit kiadom magamból, tehát azért látszik az epizódok, hogy nem a legvidámabbak. A következő például a gyerekkori filmekről szól, és amiatt késett most ennyit, tehát hogy én ezt tavaly terveztem bemutatni, de amiatt késik, mert ez aztán tényleg nagyon nehéz, hogy így felelevenítsd a dolgokat, meg kicsit újra elmerülj benne, tehát nekem ez kell a számozott sorozathoz.
Hogyha már megvan a fejedben a konkrét lezárása is, mennyi idő alatt tervezed befejezni ezt a 13 részt?
Szerintem nagyon-nagyon mosolyognak azok, akikkel együtt dolgozom, mert én mindig tervezek, és sosem sikerül úgy. Ez egy rossz szokásom, és erről egyébként tényleg le kell majd szokni, mert nyilván nem tud működni, meg hogyha én tényleg komolyan akarom venni a filmezést, akkor komolyabban is kell csinálnom ezeket a dolgokat. Én reménykedem abban, hogy jövő év végén már beszélhetünk arról, hogy jöhet majd a finálé. Ugye most tartunk, a hetes már kijött, úgyhogy azért még van pár epizód, de szerintem ezt lehet majd tartani. Csak emellett nyilván magamat is fenn kell tartanom, illetve fejlesztenem kell egy csomó eszközt. A tavalyi év az amiatt szólt inkább a cégekről, mint sem a nézőkről, mert technikailag is fejlesztenem kellett, és ez sajnos be kell válni ilyen dolgokat. Tehát a másik megoldás az, hogy nem a YouTube-ra dolgozom, de akkor senki nem látja ezeket a munkákat. Én nem tudom megosztani a figyelmemet, és idén azért vannak tervek. Nem szeretném, hogy így az egész közeg, amit így kialakítottam, az arról szóljon, hogy akkor én a saját kis érzésemet megmutatom, és akkor mások örülnek neki, hanem tényleg szeretnék közösséget is építeni. Ez elég nagy klisé a YouTube-on, de így van. És szerintem én amiatt tudnám máshogy csinálni, mert nagyon sok filmes fiatal van, akikben ugyanúgy megvan a potenciál, hogy beilleszkedjenek így a szakmába, csak nem tudják, hogy induljanak el, és idén erre fogom majd példákat látni, hogy én hogy képzeltem el, hogy tudok segíteni így ezeknek a fiataloknak, hogy belevágjanak.
Még a számozott sorozathoz lenne egy kérdésem, ha ennek vége lesz, és tervekről beszélgettünk, van valami, ami esetleg a fejedben már érlelődik, ami ezt a vonalat vinné tovább, hogy megmutass magadból részeket, amiket esetleg nehezebb feldolgozni neked is?
Tervek azok vannak, illetve vannak konkrétumok is, amikről még nem igazán beszélek, csak így előre tudom vetíteni, mert tényleg annyira képlékeny a dolog. De én azt tudom, hogy annak ellenére, hogy páran azt jósolják, hogy én majd biztos a moziban kötök ki, úgymond, tehát, hogy oda tudok tartalmakat csinálni. Én azt tudom magamról, hogy 2-3 évre nem tudom magam úgy lekötni, hogy csak egy projektre fókuszáljak, mert még egy mozifilmhez ez kell. Úgyhogy én nagyon nagy potenciált látok a sorozatokban. És így képzelem a jövőt, hogy majd sorozatokat fogok csinálni. És erre is vannak konkrétumok, tehát amilyen műfaj nekem jól állna, az például ilyen Black Mirror szintű, és nem úgy, hogy ezt a témát percegessük, hogy a technológia fejlődés az hogyan fogja megváltoztatni így az embereket, illetve így a hozzáállásunkat egymáshoz. De maga a szerkezet, hogy az epizódok felépülnek, az izgalmas, és én is így tudom elképzelni. Tehát egy epizód az egy történet, következő epizód egy másik történet, lehet, hogy valamikor össze tudnak kapcsolódni, lehet, hogy van egy-két easter egg, de hogy külön-külön meg tudod őket nézni, és ez nekem nagyon tetszik, és ilyesmiben gondolkodom.
A második blokk lezárásaként szeretnénk bevezetni ezentúl egy új szokást is. A műsor szünetében az éppen aktuális vendégünk kedvenc számát szeretnénk lejátszani. Péter, neked mi a kedvenc számod? Mit szeretnél, hogyha most meghallgatnánk?
Hogyha most egy zenét kell mondani, akkor az a 21 Pilots-től a My Blood. Tehát nagyon szeretem a zenekart, illetve az a történet, ami abban a számban így megelevenedik, az nagyon-nagyon megérintett.
Rendben, akkor már is meghallgatjuk ezt a zenét. A hallgatókat pedig arra kérem, hogy maradjanak velünk, mert hamarosan jövünk vissza Simonfi Péterrel, és beszélgetünk tovább.
When everyone you thought you knew deserts your fight, I'll go with you. You're facing down a dark hall, I'll grab my light and go with you. I'll 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 go with you. Surrounded and up against the wall, I'll shred them all and go with you. When choices end, you must defend. I'll grab my back and go with you. I'll go with you. I'll go with you. I'll go with you. End of your driveway, they're calling for your head and they're calling for your name. I bomb down on them, I'm coming through. Do they know I was grown with you? If they hit a smoke, no, I'll go with you. Just keep it outside, keep it outside, yeah. Stay with me, no. You don't need a ride. Stay with me, my love. You don't need a ride. Stay with me, no. you find yourself in a lion's den, I'll jump right in and pull my pin and go with you. I'll go with you. I'll go with you. I'll go with you. I'll go with you.
Köszöntjük ismét hallgatóinkat! Ez továbbra is a Mezzoforte, ahol folytatjuk is a beszélgetésünket vendégünkkel, Simon Fi Péterrel. Legutóbb a videózásról és a YouTube-ról beszélgettünk, ám látható egy váltás a munkásságodban a filmes szakma irányába.
Nem tudom ezt így tényleg egy konkrét eseményhez kötni, mert ez így egy folyamat volt. Az, hogy konkrétan én mit szeretnék csinálni, az megint egy képlékeny dolog. Nyilván tervek vannak. Ahogy mondtam, szeretnénk itt én elindítani olyan dolgokat, olyan projekteket, amik tehetséges fiatalokkal foglalkoznak. Ez egyébként nagy segítség az, hogy én a YouTube-on tevékenykedem, mert tudom ez adni úgymond a nevemet is, és ezáltal tök jól tud működni ez az egész, mert hogyha filmezésről beszélünk, és nem az ilyen alapdolgokat nézzük, hogy menjél filmes iskolába, meg járjál forgatásokra, akkor nagyon sokszor előkerül az, hogy én mit csinálok és hogyan. Tehát ezt amiatt mondom, mert annak ellenére, hogy nem jártam filmes suliba, volt már azért 2 tévéreklámom, most is rengeteg reklámot csinálok, tehát ez karrier szempontból tök jó. Vannak nézőim is, és szerintem ez egy ilyen érdekes dolog, és érdemes ezzel foglalkozni, hogy ez a szakasz így még nagyobb legyen, még jobban ki tudjon terjedni, illetve tudjak vele segíteni másoknak is.
Említetted te is, hogy nem jártál filmes suliba, és korábban beszéltél arról is, hogy szeretnél másoknak segíteni a filmesek közé való bekerüléssel kapcsolatban. Te ezt hogyan éled meg? Neked mennyire volt nehéz a profi filmesek világába belépni a YouTube-ról, úgyhogy nincs ilyen típusú végzettséged?
Amiatt érdekes nekem ez a téma, mert én is úgy tudtam belépni így a filmiparba, hogy nekem is segítettek. Tehát amikor, hát nem is tudom hány éve, leültem Gergővel a Pannonia Pictures-től kávézni, és akkor felvázolta a terveit, hogy látta egy-két videómat, és hogy ő tényleg foglalkozna velem, mert lát bennem potenciált, akkor tulajdonképpen megváltozott minden. Tehát, hogy bekerültem egy olyan közegbe, egy olyan stúdióba, amiről így álmodni sem mertem, hogy ehhez valaha közöm lesz tényleg, és így. Emiatt jött ez a gondolat, hogy én is szeretném ezt megadni másoknak. Hogyha valaki tehetséges, és kap egy ilyen löketet, akkor az hatalmas nagy segítség neki.
Látod esetleg te valamilyen előnyét, illetve hátrányát annak, hogy eredetileg nem ezzel foglalkoztál, és eredetileg nem is ezt tanultad?
Hátránya jelenleg még nincsen, és remélem nem is lesz. Tehát nyilván ez, amit én csinálok, ez kell egy vállalkozás, és általában a vállalkozásokhoz szokott kelleni végzettség. Ezt mondom azért, mert például a vállalkozásomban a fotózást nem tudtam beépíteni, mert ahhoz papír kell. Na már most, hogyha elkezdenek majd a filmezéshez is papírt kérni, ott jönnek majd a problémák, hogy akkor nekem el kell mennem suliba, és kell valami papírt szereznem arról, amit már csinálok, nem tudom, 5 éve.
Szerinted ez be fog valósulni egyébként?
Nem tudom. Tehát, hogy én félek tőle, nagyon nem szeretném, úgyhogy meglátjuk, de tényleg látunk erre példát, és van olyan ismerősöm is, akinek szüksége van a fotózásra, úgyhogy már x éve fotózik, beiratkozott egy iskolába, és letett egy bizonyos összeget, nem jár be, és majd megkapja a papírját. És ez így, tehát emiatt nevetséges a dolog, de hát az előnyök, azok meg, hát viszonylag sok van. Azt tudni kell, hogy ha elmész egy filmes suliba, tetszik, nem tetszik, azért adnak egy irányt, amit ők képzelnek el. Ez alapján is vesznek fel, tehát kicsit hasonló módon kell gondolkodnod, mint ahogy azok gondolkodnak, akik ott tanítanak, vagy közük van hozzá. És én úgy érzem, hogy az, hogy nem jártam suliba, az azt jelenti, hogy kicsit talán szabadabban tudok gondolkodni így erről az egészről. Tehát ha megnézzük azt, hogy én hogyan viszek végig egy forgatást, így látszik, hogy azért a szabályrendszerem az egészen más. Sokszor ez egyébként hátrány. Tehát, hogy néha jó lenne az, hogyha megírok egy forgatókönyvet, vagy végigmegyek egy forgatási terven, akkor az olyan legyen, mint ahogy az iskolába tanítják, és nem úgy, ahogy Peti elképzeli. De aztán közben meg tök jó, mert csomószor használok olyan megoldásokat, amiktől szerintem egy filmművészet is neki így énekelne a haja, de én megoldom vele, mert nyilván meg kell oldani, mert vagy pénz nincs rá, vagy pedig úgy lehetőség.
Te is mondtad már, hogy viszonylag sok reklámot készítesz. Ezt hogyan tudod összeegyeztetni a viszonylag művészi szabad éneddel? Nehezíti esetleg ez a munkát?
Jó partnert kell hozzá találni, én azt mondom. Nem csak egy cégnek csinálok reklámokat. Tavaly azért voltak olyanok, ahol meg voltak kötve a kezeim, mert volt egy baromi jó elképzelése az ügyfélnek, és ilyenkor én mindig meg szoktam kérdezni, hogy ez tök jó, hogy vannak elképzelések, de akkor minek kellek én, hogyha már amúgy is van elképzelés. És emiatt fontos az, hogy jó legyen a kapcsolat így a megrendelővel. Nyilván nem mindig lehet válogatni, tehát a megrendelő adja a pénzt, viszont hogyha van egy jó partnered, aki teljes szabadságot ad, az baromi királyi szerencsére vannak ilyen partnereim. Van egy cég, akinek nagyon-nagyon sok reklámot csinálok. Az elején úgy indult a kapcsolatunk, hogy nem szabtak meg túl sok mindent, hanem elmondják azt, hogy ez a termék, ez a kulcsmondat, vagy ez a szlogen, és akkor ebből csinálj valamit, és legelsőre jót csináltam, és azóta így működik, hogy akkor azt mondják, hogy akkor csináld így, mert ez így működik.
Ezek szerint te jobban szereted, ha van egy kis mozgástered és kapsz szabad kezet is, de tudnál választani egy kedvenc munkát, vagy kedvenc feladatot, amit eddig csináltál?
Igen, tehát szeretem a szabad kezet, de ennek ellenére azért szükségem van néha egy kis gyeplőre. Tehát a határidők azok jót szoktak tenni nekem, tehát azért az látszik a számozott sorozaton is, hogyha én tudok ülni egy munkán, akkor ülök rajta. Hogyha nincs úgy megszabva, hogy már pedig most ki kell jönnie. Idén ezen is változtatunk egyébként. Főleg azért, mert tervezzük nem hivatalos forgalmazásba, de mozi bemutatókat tervezünk a számozott sorozatnak. Már pedig azokat előre le kell fixálni, tehát olyan nincs, hogy ott késem. Úgyhogy emiatt ez szerintem javítani fog a helyzetem. Kedvenc munkáim, hát most nem tudom, hogy mennyire lehet úgy videót mondani. Az én csatornámon van az eddigi kedvenc reklámom, az Egy óra. És hát Egy óra, ez a címe. Egy lányról szól, aki a városban sétál, és egy mobiltelefonnal képeket készít, és valahogy annak az egész lelkülete, meg az egész videó, az annyira én vagyok, hogy azt próbálom megközelíteni, de nagyon nehéz, mert azt úgy érzem, hogy azt nagyon-nagyon eltaláltam. És amiatt mondom ezt, hogy nehéz megközelíteni, mert ott volt az, hogy a termék is ott volt, de közben a sztorinak a része volt, és senki nem érezte azt, hogy ez most amiatt van ott, mert ez egyébként egy reklám, és emiatt működött annyira jól.
Kezdetben a videóidat, a számozott sorozatot is egyedül készítetted, viszont ezeket a nagyobb projekteket nyilván már csapatban kell elvégezned, és te is említetted a beszélgetés elején, hogy úgy azért könnyebb dolgozni, és több mindent meg lehet valósítani. Te inkább rendezőnek, vágónak, vagy operatőrnek tartod magad?
Na ez az a kérdés, ami engem is foglalkoztat, tehát az biztos, hogy nem vagyok operatőr, ezt mindig el szoktam mondani, tehát nyilván, hogyha rá vagyok kényszerítve, akkor használom a kamerát, meg minden, de közben azért vannak sokkal jobb emberek, például Gergő a Pannonia Pictures-től, tehát most már őt szoktam hívni, meg ő technikailag is azért sokkal, de sokkal följebb van, mint én. Mert úgy technikailag, hogy neki jobb kamerája van, jobb eszközei, tehát azért ez is számít nagyon sokszor. Viszont az, hogy vágás vagy rendezés, én azt mondom, hogy lehet, hogy a vágás az közelebb áll hozzám, mert hiányzik belőlem egy bizonyos habitus, ami azért a rendezőkben megvan. És emiatt ez kicsit nehéz, de nem akarok elhamarkodott kijelentéseket tenni, mert még ki tudja, hogy mit hoz a jövő. De én azt el tudom képzelni, hogyha mondjuk a későbbiekben lesz már egy saját stúdióm, nem mint fizikai helyi stúdió, hanem mint filmstúdió, ami produkciókat készít, akkor el tudom képzelni azt, hogy ott hívunk majd külsős rendezőket, vagy a stúdión belül lesz egy rendező, nyilván adok neki majd bizonyos szempontokat, de hogy ő fogja végigdirigálni a produkciót, én meg csak elmondom, hogy akkor melyik az a rész, amin esetleg változtatni kellene, és én majd feldolgozom.
A szünetben meséltél nekünk arról, hogy egy vallásos iskolába jártál. Azóta hogyan alakult számodra ez, illetve hogyan viszonyulsz te jelenleg a hithez, illetve a valláshoz?
Ez egy nagyon érdekes dolog. Szerintem azt, ahogy nekem tanították, hogy ki maga az Isten, vagy hogy hogyan kéne hozzá viszonyulni, az tőlem valahogy mindig távol állt. De ennek ellenére, hogyha néha úgy rám jön az, hogy szeretnék elmenni templomba, és ott kicsit megtapasztalni így az egész közeget, akkor az mindig felszokott történni, és mindig szívesen megyek. Főleg hajnali misére egyébként, tehát hogy mondjuk vasárnap 6-kor megyek el templomba, és tényleg csak az öregek vannak ott nagyon jó a hangulat, és nem utolsó sorban egyébként az a mise az rövidebb szokott lenni, és akkor néha én hosszúnak érzem, hogyha olyan pap van, akkor néha hosszúnak érzem így a prédikációt. Most az, hogy nekem mit ad a vallás, vagy az, hogy én ilyen közegbe nevelkedtem. Nyilván a személyiségemen sokat változtatott, de ha szabad így fogalmazni, ilyen spirituális módon annyira nem érintett meg. Ennek ellenére az, amit az embereknek ad, amit én látok, hogy mi zajlik a templom, hogy egy-két ember tényleg mennyit tud meríteni ebből az egészből, az viszont mindig is tetszett. Tehát, hogy emiatt úgy figyelgetem, de aztán tényleg nagyon-nagyon racionális vagyok így gondolkodás terén, úgyhogy én így szeretek kívülálló lenni, de ennek ellenére így szeretem magát a vallást, szeretem a vallási témájú könyveket is, sokat olvastam, úgyhogy körülbelül ez a kapcsolatom így a vallással.
Sajnos az időnk lejárt, de nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél a hallgatók nevében is.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Ez volt a Mezzo Forte, a Mária Rádió legújabb kultúrával foglalkozó beszélgetős műsora. Köszönjük, hogy velünk tartottak.
És Csengét.
És Kovács Barnát hallották. Tartsanak velünk jövő hónapban is.